Keresztény Közéleti Akadémia.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. A tanév végével, június folyamán történnek általában a papszentelések egyházmegyéinkben. A magyar kurír összeállítása szerint idén mindössze 20-21 új miséssel gazdagodtak a magyar püspökségek, a magyar egyház. Ez nagyon kevés. Vajon a szerzetesek házatáján milyen folyamatok tapasztalhatóak? Ott is nagy-e a hivatások számának visszaesése? Erről érdeklődöm Kis Didáknál, aki a Magyarországi Szerzetes Elöljárók Konferenciájának központi irodáját vezeti, Ferences szerzetes. Kedves Didák testvér, tudjuk-e, hogy állnak szerzetes rendjeink?
Viszonylag egész jó képünk van, és szoktuk is nézni azt, hogy ez hogyan alakult mondjuk így az utolsó 25 évben. Nagyon jól lehet látni ezt a tendenciát, hogy a 90-es években viszonylag sokan beléptek a rendekbe, és ahogy a mostani évekhez haladunk, ugye egyre kevesebben jelentkeznek. Ez úgy mérhető, és érdekes módon ilyen nagy kiugrások nincsenek, hanem ilyen szép, nyugodt ilyen lecsengése van ennek a görbének. Tehát most így pontos számot ebben a pillanatban nem tudok mondani, de én azt mondom, hogy ez egy olyan normálisan csökken, tehát semmi extra kirívó nincs, és hogy mi erre így fölkészültünk, hogy csökkennek a hivatások, ezért a szeretes előjárók azok a prioritásként megfogalmazták a hivatásgondozásnak a kérdéskörét. Ebben megpróbáljuk erősíteni a hivatásgondozókat, illetve amik vannak ilyen rendekben, ilyen egyéni kezdeményezések, azokat megpróbáljuk így kicsit összefogni, illetve ezeket segíteni, ezeket a kezdeményezéseket. Tehát ez tény, hogy mi ezzel már így ilyen szempontból így szembenéztünk, elgondolkodtunk már több mint egy-két éve ezen, és valóban van egy ilyen erős fókusza a szerzetes rendeknek, hogy akkor a hivatásokat valószínűleg nem mi fogjuk ébreszteni, nem a Jóisten ébreszti a hivatásokat, inkább segíteni kell ezeknek a hivatásoknak, hogy megtalálják azt, ahol a Jóisten hívja őket, és hogy ezt a hangot ezt fölismerjék, és tudjanak ebbe lépni, tudjanak ebbe dönteni. Tehát inkább úgy tűnik, mintha talán ez a nehezebbik kérdés, hogy a döntésben segíteni, hogy szabadon tudjanak dönteni így a Jóistennek a hívó szava mellett, és hogy mire hívja őket a Jóisten. Ez egy ilyen kulcsfontosságú, és már nem is tudom, talán már 20-15 éve biztos működik van a hivatásgondozó műhely, amiben viszonylag sok szerzetes van benne, és a Szapiencia keretén belül van ez a iránytű, igen, és hogy ez egy nagyon jó kezdeményezés. Azért minden évben egy-két szerzetes, illetve világi pap kerül ki ebből a műhelyből. Most is azt hiszem több mint 30-an voltak, akik részt vettek ezen a műhely munkán.
Férfi és a női szerzetesi közösségek között van-e érezhető különbség a hivatások számának alakulásában itt Magyarországon?
Most úgy tűnik, hogy nagyon hasonló számú a férfi és női szerzetes rendekbe belépőknek a száma, tehát hogy ez majdnem 50-50%. Ez megdöbbentő, mert korábban mondjuk majdnem háromszorosa volt a női rendek belépőknek a száma. Most ez teljesen...
A női rendek száma is vagy háromszorosa a férfi rendekének egyébként?
Hát ennyi volt régen, tehát a 90-es években körülbelül ennyi volt, most körülbelül másfélszerese. Tehát 100 rendből igaz, hogy 66 női rend van, 67 és 33 férfi, de hogy ebből a 66-67 női rendből ebből a hivatások, akik jelentkeznek, csak egy szűk kör tesznek ki. Tehát megdöbbentő, hogy sok olyan női rend van, mondjuk egy olyan 20-25 körül van, ahol viszonylag az átlag életkor magas, tehát ez mondjuk 70 év jó, vala 70 év fölötti, és kis létszámúak, tehát mondjuk az azt jelenti, hogy 6 fő alattiak a rendek. Na most oda, ha valaki érdeklődik, hát amikor rájön, hogy nem tudom, 6 vagy 7 nagymamája van hirtelen, vagy dédnamája, akkor úgy nem lesz olyan vonzó ez a rend, tehát hogy nem oda fognak jelentkezni. Sajnos Magyarországon a következő 10 évben, hát 20-25 rendel biztos, hogy kevesebb lesz Magyarországon, mint ami most van. Tehát megdöbbentő, hogy ilyen szűk rendekre korlátozódnak a hivatásoknak a száma, ott viszont viszonylag azt mondom, hogy normális, tehát hogy megfelelők a létszámok. Ez mintha úgy tűnne, hogy vannak úgynevezett életképesebb rendek, és vannak kevésbé életképes rendek. Ez így furcsa megfogalmazni, ez nem is az életképességen múlik szerintem, hanem a mai kor kihívásainak ki tud talán jobban megfelelni, ki az, aki kevésbé tud ennek megfelelni, a fiatalok hol érzik, hogy a Jóisten megszólítja, és a mai korban hasznos tagjai lehetnek a közösségnek és a társadalomnak. Ez egy elég bonyolult összetett folyamat, én úgy gondolom.
Sokan abban bíztak korábban, hogy jönnek az új közösségek, lelkiségi mozgalmak, azoknak a szerzetes rendi tagozatai, amelyek átveszik a stafétabotot.
Én azt mondom, hogy nincs. Sőt, az látható, hogy ezekben a közösségekben is, ezekben az új formájú, elköteleződő közösségekben igazából nincs több hivatás, mint
nyolc boldogság, vagy Csielle, ilyesmikre gondolok.
Igen,
vagy Daszwerk.
Fokolár, vagy Daszwerk. Igazából nincs számottevő különbség. Tehát nem mondhatnám azt, hogy a régi hagyományos rendek, mondjuk akár a ferences, vagy domonkos, vagy iskolanövetni sokkal kevesebb ilyen szempontból a hivatás, azért, mert ez egy régi rend. Egyáltalán nem, az újakban meg ott tömegével állnak sorba. Tehát egyáltalán nem, nagyjából ugyan tendencia vonatkozik az összes több ilyen, akár mozgalomra, akár a rendekre is.
Hivatásgondozásról beszéltünk, de azokat is kell gondozni, fölkészíteni nyilván, akik egy ilyen kimúló félben levő, nagyon szép múlttal és épített örökséggel is rendelkező közösségnek az utolsó mohikánjai.
Ez nagyon izgalmas, mert körülbelül egy éve vettem át ennek az irodának a vezetését a Monika nővértől, és azóta, már akkor is volt erről szó, de azóta egy nagyon erős kezdeményezést indítottunk el, az úgynevezett rendeknek az együttműködését, ezt mi csak ilyen belső kifejezésre úgy hívjuk, hogy REM, és úgy kezdtük, hogy a régi rendeket, olyan rendeket, akik idősek és kis létszámokat, ezeket az iroda elkezdte meglátogatni, és egy ilyen erős kapcsolatot kezdett fölvenni velük, és így megpróbáljuk így a kulturális, vallásos örökségüket egy kicsit így őrizni, vagy átmenteni. Tehát most elég erősen szó van arról is, hogy ezek a rendek, amikor hát az utolsó tagjuk is kihalna, akkor ne így a tudatlanság homályába vesszenek el, hanem legalább akkor legyen egy archívumuk, vagy legyen egy ismertségük, hogy Magyarországon itt dolgoztak, mit csináltak, hogyan volt. Hát, hogy most éppen itt nincsenek Magyarországon, vagy nem lesznek Magyarországon, ez egy állapot. Aztán ki tudja, hogy valamikor ez föléled-e, vagy nem. De hogy tényleg fontosnak gondoljuk, hogy segítsük ezeket a rendeket.
És van-e olyan, ami már nincs?
Most ezen gondolkodom, ebben az évben most nincs olyan, aki megszűnt. Korábbi évben volt egy közösség, akik Magyarországon voltak, és utána kivonultak, és akkor ők most nincsenek Magyarországon. De van kettő vagy három olyan rend, most akire hirtelen emlékszem, akik egyedül vannak.
Egy-egy ember képviseli a közösséget.
És idősek már. Tehát ők már jó 80 év fölöttiek, inkább már 90 évesek. Azokat is most meglátogattuk, éppen Panonhalmán voltunk az Ancira nővérnél, aki is...
Hát, Bencés, azt hiszem,
Bencés, ugye? Így van, és akkor hát őt meglátogattuk. Hát már elég gyenge állapotban van, de azért egy kicsit tudtunk vele beszélgetni, meg a fényképeket, amíg ő szobájában voltuk, úgy, hogy volt valami képünk róla, hogy akkor milyen volt az ő életük, vagy hogy indult újra, mert igazából ez 90 után indult újra ez a közösség.
Valót Somogyban volt egy rendházuk, zárdájuk.
Így van. Nem voltak olyan sokan, és akkor hát ő maradt így utoljára, majdnem mindig alapítóként a közösségbe. Tehát ez is egy történelmi kor, és egy történelmi kornak a része, a szeretesének egy része, hogy valami elindult, és nem fogant meg. És hogy valahol ennek így vége van. Éppen elkezdtünk utána járni, hogy ki az, aki még tud valamit az ő történetükből, akkor, hogy alapították meg, akkor, hogy annak az alapító kiratát megszerezni, hogy mi volt az ő regulájuk, mi alapján éltek. Hát ezek hozzá tartozik, és ez kicsit így az irodának ez most így felelőssége is. Úgy érezzük, hogy nehogy eltűnjenek ezek a rendek. Úgyhogy most az egyik fő feladatom szinte ennek a koordinálása, meg ennek a vezetése. Van két segítőm, aki segít. Persze ezeket az embereket lefényképezzük, most már van fényképes dokumentáció ezekről a rendekről. Akkor próbáljuk a történelmet egy kicsit megnézni, hogy milyen...
Nagyon-nagyon fontos ez nekem, meg a szerzetesek éve vége fele jutott eszembe, és mentem el a pannonhalmi városi temetőbe, és Korzenszky Rihárd atyával őt szerveztem be, készítettünk is egy beszélgetést, ahogy ott sétálunk a parcellák között, hát legalább vagy 250-300. A magyar szerzetességek egy nagyon komoly emlékparkja a szociális otthonban elhunyt 50-ben a rendházaiktól megfosztott szerzetesek közül. Hát rengeteg, jezsuiták, ferencesek, ciszterciek, mindenki. Hát ez a temető egy nemzeti emlékhely kéne, hogy legyen.
Ez egy izgalmas ötlet, mert ezen elgondolkodunk, hogy tényleg akkor így a szerzetesnek így az emlékét ott is lehetne ápolni, vagy legalább valahogy ezt egy kicsit így összefogni, vagy egy kicsit így hivatalosabbá tenni, mert tényleg így van, hogy nagyon, hogy egy helyen nem is tudom, hogy van ennyi szerzetes.
Általában Bakonybélben még van egy nagy temető, de azt nem láttam még, de azt is meg akarom nézni, hogy ott is van, nem tudom, 100-150 apácának a sírja, mert ott is az is egy szociális otthonná volt átalakítva, a bakonybéli bencés kolostor, amely 50-től nem volt kolostor 90-ig, vagy 90-valahányig, és hát az még, de az nem annyira színes, mert egy-két női rendből voltak nagyon sokan, de hát ez, ami itt Pannonhalmán látható, az döbbenetes, vagy 15 rendből 300 ember.
Igen, hát az is döbbenetes, hogy most minden rendtől megkérdezzük, hogy amikor feloszlatták őket, akkor hányan voltak, 90-ben hányan indultak újra, és hogy most hányan vannak, és döbbenetes, hát van olyan rend, ahol 1200-an voltak, amikor újraindult, akkor voltak mondjuk 100-an, és most meg mit olyan vannak 8-an. Tehát, hogy ez egy nagyon érdekes változás. Most, tehát, hogy gyűjtünk ilyen adatokat, nem szeretnénk őket így elfelejteni, és nagyon örülnek neki. Tehát olyan tündérek ezek az idős nővérkék, akik így most azt tapasztalják, hogy érdeklődnek felőlük.
Igen,
és most
hogy számítanak még.
És a szerzeteseknek most így a részei, és jaj, hogy hát akkor nem maradtunk ki, és akkor valaki szépen fölveszik az ünnepi ruhájukat, akkor abban csinálunk egy fényképet róluk, és akkor nagyon aranyosak.
Istennek vannak olyan közösségek, amelyek úgy tűnik, hogy veszik az akadályokat, és megküzdenek a nehézségekkel, és hát vannak hivatásaik női-férfi közösségek között is. Didák testvér egyike vagy ezen alakulatoknak, de van még egy pár azért a női közösségek között is, ahol nincs hiány, vagy legalábbis tűrhető létszámban jelentkeznek a fiatalok.
Igen, az iskola nővéreknek a példája, akik a most a nevük ez a Boldogasszony iskolanővérek, és korábban azt hiszem Szegény iskolanővérek néven futottak, még az 50-es években ők voltak az egyetlen egy női rend, akik így a iskolákat fönntarthattak. És hogy bennük volt egy nagyon erős változás, hát most kb. 15 éve nem volt nekik jelöltjük, vagy volt, de azok elmentek, tehát nem maradtak meg. És úgy kb. 10 éve elkezdtek így egy ilyen belső munkát végezni, hogy most mi az ő hivatásuk ebben a korban, és hogy ez az iskola, ez mit jelent az ő számukra, és hogy mit kéne csinálni. És akkor érdekes módon, hogy ennek a belső munkának volt egy nagyon külső látványos jele, hogy nevet változtattak. És a Szegény iskolanővérekről lett ez, hogy Boldogasszony iskolanővérek. Ez nem is tudom, pontosan 6-8 évvel ezelőtt volt. És folytatódott ez a belső átalakulás a közösségi, nagyon komoly közösségi munkával, közösségi párbeszéddel, konfliktusokkal. És most az elmúlt szeptembertől, ha jól emlékszem, 2 jelöltjük van. És egyszerre jött a 2, neki nagyon örülök, mert egyedül szerintem jelöltnek lenni nagyon rossz, így 2-nek azt szerintem az egy egész jó. Én azt tapasztalom, és azt látom, hogy ha van egy rend, aki szembenéz azzal, hogy a mai kor kihívásaival, most hogyan az én karizmám, ez mit jelent, ezen elkezdenek dolgozni, elkezdenek igazi közösségként élni, hát ami egy nagyon nehéz dolog, nagyon sok feszültséggel meg nehézséggel jár, hogy egy közösséghez milyen arc tartozik, aki nem ebben az archoz tartozik, az a közösség tagja, vagy hogy hogyan van. Ez egy nagyon erős ilyen csiszolódási folyamat. Ők ebben szerintem nagyon példát mutatnak, hogy hogyan lehet így egy közösséget megújítani és fejleszteni, és lám-lám, egyszer csak hirtelen 2 jelöltjük lesz. Tehát, hogy én és 15 év után. Tehát ez én úgy gondolom, hogy ez nem úgy van, hogy akinek 15 évig nem voltak jelöltjei, az már kihalásra van ítélve. Hanem ha van egy ilyen belső munka, egy belső átalakulás, ez persze a karizmához való visszatérés is jelent, vagy az Istenhez való visszatérést is jelent, vagy megtalálni a feladatokat ebben a korban, akkor lehet, hogy lesz jelöltjük, és újra fog indulni, vagy föléled. És ők most nagyon olyan helyzetben vannak, hogy nagyon erős a középkorosztályuk. Tehát, hogy van egy erős középkorosztály, ott van egy ilyen kisebb része, ahol már nagyon kevesen vannak, de elindult az élet. És még egy nagyon érdekes folyamatot szeretnék így mondani, hogy 60 év fölött 3-szor annyi női szerzetes van, mint férfi. Tehát magyarul sokkal több idős nővér van, mint férfi szerzetes. Megfordítom, azt hiszem 40 év alatt 1,5-szer annyi férfi szerzetes van, mint nő. Ez döbbenetes különben ez a szám. Tehát, hogyha ezt megnézzük, ez azt jelenti, hogy a férfiak sokkal jobban állnak az utánpótlással, mint a női rendek. Ez egy nagyon érdekes, ezen csodálkoztunk is, hogy hát ez mondjuk 10 év múlva meg még látványosabb lesz, mert akkor ez az idősebb női korosztály, akkor ott azok meghalnak, ott kisebb lesz, és akkor viszont az fog látszani, hogy sokkal több férfi szerzetes van, aki munkaképes férfi szerzetes, mint nő.
De mi lehet ennek az oka? Mondjuk a szerzetesi gimnáziumok ferenceseknél, bencéseknél, piaristáknál hozták az utánpótlást, de hát már jezsuiták vagy a többi rendnél ez nem mondható el.
Hát ezt most nem kezdtük vizsgálni, ezt különben rendek lebontva érdekes lenne látni ennek a korosztályát. Ezt most így hirtelen nem is néztük így meg, de hát abban egészen biztos vagyok, hogy a ferenceseknél hasonló, hogy nagyon-nagyon sok 45 év alatti szeretes van, jezsuitáknál úgy szintén, piaristáknál még igen, bencéseknél is van, ott egy kicsit följebb tolódik a korosztály. Tehát, hogy azok a rendek, akik itt az 50-es években túlélték, illetve hogy működésének, azok látványosan, hogy a jezsuiták, mikor visszajöttek, ott nagyon erős maradt, és azért vannak olyan rendek, akár a szalíziak, akár a verbiták, ahol meg viszonylag sok fiatal jön, akár külföldről, és ők már nem biztos, hogy magyarországiak, hanem a világ minden részéről, a Vietnámtól kezdve, nem tudom, honnan jönnek még a fiatalok. Tehát, hogy van egy ilyen részt. A női rendeknél ez nem annyira jellemző. Még egy nagyon, egy kicsit ilyen aggasztó helyzet van, amit nem is tudom, hogy aggasztónak kell mondani, csak inkább egy ilyen tendencia, hogy egyre több rendnek a növendékeit külföldön képzik. Ami...
És identitást vesztenek, ugye? Meg célt tévesztenek sokszor.
Hát igen, nemzetidentitás, mondjuk a karizmájukhoz nem hiszem, hogy rosszabb lesz a kapcsolatuk, mint a Magyarországon. Tehát én azt nem hiszem, hogy a karizmát azt elvesztik, meg az Istenhez való kapcsolódásukat. Nem hiszem, hogy ez, ami így elvesztődik. Inkább csak egy kicsit így a magyarországi kötődés, az itteni helyzethez való kötődés, az csökken. Női rendeknél ez elég látványos. Majdnem minden évben van egy-két olyan rend, akinek a növendékei külföldön kezdenek képződni. A jelöltség jellemzően Magyarországon van, de utána a novíciát, illetve a növendékévek azok általában külföldön vannak. Ez egy, én úgy gondolom, hogy hivatás ébresztést is csökkenti. Tehát ha itt Magyarországon fiatal, szeretes fiatalokat látnak, az mégiscsak valahogy jobban vonzó, mint hogyha én középkorúan kezdek el hivatásokkal foglalkozni, mint egy 25 éves fiatal foglalkozik vele. Tehát, hogy ez kicsit nekem azt is jelenti, és így fájóan azt nézem, hogy a magyarországi fiatalság sokkal kevesebb szerzetes fiatalt fog látni, mint korábban. Tehát, mert külföldre kerülnek ebben az aktív időszakban. Hát látom, Pasaréten most nekünk van 10-11 fiatalunk. Hát ők...
Tehát a ferences növendékek jelöltek meg, a klerikusok növendékek ott vannak.
Igen, és hát azok nagyon intenzív munkát végeznek a fiatalok körébe, és amit ők tudnak csinálni, elmennek focizni a fiatalokkal, meg
zarándokolni, meg a szalonnát sütni.
Egy csomó mindent. Én már nem vagyok annyira rugalmas, hogy ezekben így ilyen aktívan részt vegyek, és ez nagyon fontos nekünk.
Szomorúan látja az ember olyan karizmák, amelyek nagyon nemes, fontos tartozékai az egyháznak, például a karmeliták. A női ágnak úgy néz ki, vannak hivatásai, a férfi rend nagyon küzd például. De a ciszterciekről is szólhatnánk.
A domonkos ciszterciek, hát nagyon, tehát vannak ilyen nehézségek. A premontreieknél most meglepően például a férfi ágnál ott több, elég sok érdeklődő meg jelölt van. Ott most valami újraindult, ezek a közösségek úgy tűnik, hogy egyre jobban megerősödnek.
Azok az intézmények, azok az értékek, amelyek egy-egy kihaló félbe levő, vagy kihaló rendnek a sajátjai, azoknak az utóélete, tovább vitele, van-e róla gondoskodás, van-e róla eszmélkedés?
Gondolkodás van róla. Tudnélik, nagyon egyszerű bizonyos szempontból, hogyha van egy olyan rend, akinek külföldön is, vagy itt a közelben van tagjai, vagy tartománya, akkor lehet, hogy ez a rendtartomány fogja Magyarországon is tovább vinni. Tehát mit, hogy orsait a nővérek vannak felvidéken, akkor lehet, hogy az orsait a nővéreknek az intézményét a felvidéki rendtartomány fogja tovább működtetni. Csak mondtam valamit. Maga ez egy lehetőség, hogyha Magyarországon éppen a magyar rendtartomány valamilyen módon megszűnne. Van olyan lehetőség, hogy egyházmegye kapja meg, van olyan lehetőség, hogy más rend átveszi.
Az orsaitáktól vette át a Szent Angéla iskolát a ferences rend, és nagyon szépen működik.
Így van. Ez még lehet, hogy most már pont 20 évvel ezelőtt volt, amikor a rendet megkérték, hogy az irányítását az iskolának vegye, a tulajdonjoga az övék volt, és akkor az iskolát a ferencesek kezdték el így egyháziskolaként működtetni. Tehát ott van ennek idézőben az ellenpéldája, vagy nem ellenpéldája, csak egy másik példa, hogy orsaita iskola a Sopronba, azt meg a Győri Egyház megye vette át, és ott meg ugyanígy működik az iskola. Tehát, hogy van nagyon sok mindenre példa, és azt én nem is tudom megjósolni, és nem is akarok ebbe így különösebben belefolyni, hanem inkább abba segíteni, hogy ha ez a kérdés fölmerül a rendekben, akkor inkább ezeket az alternatívákat, vagy ezeket, hogy mi az, ami jó.
Gondoskodó szeretet, hogy azok a szerzetes rendek, amelyek rendelkeznek kapacitással, segítik a rászoruló rendeket, tehát a szolidaritás létezik a szerzetes rendek között is.
Így van, hát ezt mi úgy fogalmaztuk, hogy a rendi együttműködés, tehát hogy a rendek közötti együttműködést növelni, még ami egy ilyen irányvonal, most az úgy tűnik, hogy például Ausztriában ez nem így működik, Ausztriában több szerzetes rend egy ilyen iskola fenntartó vagy szociális intézmény fenntartó intézményt hozott létre, és oda vitték be az ilyen megszűnőfélben lévő rendek az intézményeket, és őt tartják fönn. Itt Magyarországon pedig inkább az lesz a jellemző. Most az indult el, hogy bizonyos szolgáltatásokat egymásnak nyújtanak a rendek. Tehát ez akár könyvelés, vagy iskola fenntartással kapcsolatos dolgok. Tehát, hogy a rendek együttműködése az nem úgy, hogy összevonunk dolgokat, hanem úgy, hogy ami nekem jól megy, és abban már belegyökeresettem, abban próbálok másiknak segíteni, aki ebben segítségét kéri. És ez egy nagyon jó dolog szerintem, ez is így az együttműködéshez hozzátartozik, és ez idősebb, fiatalabb, kevesebb, nagyobb létszámú rendekre vonatkozik.
Köszönöm szépen, Kis Didákkal, ferences szerzetessel beszélgettünk, a szerzetesi iroda vezetőjével, a nehéz helyzetben lévő szerzetesi közösségek életével kapcsolatos kezdeményezéseikről. Köszönöm a hallgatók figyelmét, Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.